Művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Sáfár Orsolya, a művészbejáró vendége, operaénekes, állítólag pár hónaposan már hátán fekve énekelt, ezt mesélik róla. Hát azóta az operázban énekel, meg van, hogy Berlinben, vagy éppen Japánban, szoprán, és most José Curával énekelte Desdemónát az Otellóban, utána pedig jön a kritikai rovatom, hát nagyon sok mindenről fogok beszélni, a Radnóti Színház egy nagyon izgalmas előadásáról, arról remélem még sokan emlékeznek rá, hogy Gera Zoltán 10 éve halt meg, ugye epizódista volt, de hát a nagy fajtából, tehát a kis szerepek nagy művésze volt is egyébként, Kossuth Díjas meg nemzet színésze. Beszélni fogok egy olyan előadásra, aminek a jelentős része pincében zajlott, ez az Apertura színház előadása, és ilyen börtönös előadás, úgyhogy mi is részese lehettünk a bezártságnak, meg a hidegnek. Na, hát akkor Orsolya. Szóval, hogy volt ez a José Cura, hogy te már Domingóval is énekelt.
Igen, tehát tavaly.
Tehát neked egy világsztár, ugye? Szóval hogy megy ez, hogy akkor bejön, nem ismeri ezt a rendezést, de pár ezer szemmel játszott a szerepet, itt van ez a opera énekesnő, szintén nem ismer, szóval hogy megy ez, hogy akkor végül is abból csak lesz egy közös előadás.
Ez az ismerkedés nagyon viharosan indult, mert mikor én megérkeztem az első közös rendpróbánkra, ő már ott volt, és kitudakolta, hogy engem hogy hívnak, tehát már bemutatkozni sem kellett, mert úgy köszöntött, hogy háj Orsi, és a következő másodpercben már farkas szemet néztünk egymással, mert az Operaház marketing osztálya egy fotót szeretett volna, egy közös fotót készíteni, ami már mehetett is ki a Facebookra.
És annak olyannak kell lenni, hogy haragban van Desdemona,
nem,
az őt játszó Józsi Cura,
ezért
néztetek farkas szemet.
Nem, de José Cura felvett egy ilyen pozitúrát az zongoránál, hogy akkor jó, oda könyökölt, és én erre mit reagálok. És akkor mondtam, akkor jó, hát én is akkor ide könyökölök veled szemben, ismerkedjünk. Úgyhogy felvettük a szemkontaktust, és 10 perc múlva már az első szerelmi duettben improvizáltunk egy játékot.
Nem féltél tőle?
Nem, érdekes mód nem.
Mert?
Mert azt vettem észre magamon már Domingónál is, meg Vittorio Grigolónál is, akivel ugye szintén volt szerencsém együtt énekelni, hogy nem, nincsen kisebb rendűségi érzésem mellettük, holott lehetne, hiszen ők világsztárok, én meg zömmel csak itthon énekelek, hogy csak ott idézőjelbe tegyem. De úgy érzem, hogy ha szakmai tudással fel vagyok vértezve, és nekem is van egy rutinom, egy élettapasztalatom, egy pályatapasztalatom, akkor joggal futhatok neki önbizalommal és egyenrangúsági érzéssel. Ők pedig ezt, ahogy tapasztaltam, egyáltalán nem akarják letörni, tehát örömmel veszik azt, hogyha egyenrangú partnerként állok egyből melléjük, és ezt sugározzák vissza.
Na jó, de akkor miért nem vagy te világsztár?
Mert én szültem két gyereket, mert pályám elején még nem tudtam annyira jól énekelni, mint esetleg most tudok, mert nem voltam annyira vagány, mert tényleg családot akartam, és a kettő az kevésbé volt összeegyeztethető, egy nő számára pláne, ugye a férfiaknak egy fokkal talán könnyebb, mert nem ők az első számúak a gyerekek szemében.
Hát figyelj, ott van Kelemen Barnabás, meg Kokas Katalin, 6 gyerekkel flangáltak, most már van
de
a nyilván meg
de mindketten azt az attitűdöt képviselik.
6 gyerekkel flangál, együtt mentek a világ végére
igen,
velük szerepelni.
Igen, igen.
Tehát lebonyolítható,
kell
ez nyilván meglehetősen bonyolult,
család,
de
igen.
2 gyerek, igen, hát tudjam már.
Nálunk ez így alakult, és én nem is bánom, tehát, hogy itthon is tudok elégedett lenni azokkal a feladatokkal, amiket kapok, és azokban kiteljesedni. Tehát ez egy egészen más életforma.
Nem vagy vagány, hát figyelj, Mester és Margarita, ugye? Véletlenül Margarita. Hát a honlapodon is az van föl vezetőképnek, hogy te egy seprűnyélen lovagolsz a magasba.
Hát a színpad és, az más kérdés, mint
és
az
azt
élet.
És azt te tényleges öprülény logálgattál magasban, ugye ezt úgy volt titulálva, hogy opera musical, vagy igen, musical igen, opera, igen. Nem tudom melyik, fából vaskarika, mindegy. Igen. De hogy táncoltál is ennek megfelelően, úgy becsülettel, mint hogyha egy musical színész lennél.
Így van,
egyébként
így van.
Állítólag szeretted is a musicaleket annó.
Igen, nagyon.
Felcseperedő korodban, tehát abban azért van valami vagányság, azért az opera énekesek nem szoktak röpködni a levegőben.
Hát azért
és
már
és ez
többen.
Végigvitt, tehát még nem is az, hogy fölhúztak és ott vagy, hanem te szabályosan végig az egész színpadon fölött.
Igen, ez tény, de az más, hogy vagánynak lenni egy szerepkedvéért, vagy egy ilyen világjáró, és a világjárást lazán venni tudó embernek lenni, mert nálam valóban, tehát a színpad az nagy mozgató rugó, és az ottani feladatokat, amik a komfortzónámon kívül esnek, azokat kihívásként fogom fel, és ez motivál engem ebben. Tehát ez a röpködés egyébként, ezt talán annó is elmeséltem, hogy ez nekem nagyon félelmetes volt, tehát ez speciál nem pont az a jelenet, amiben igazán jól éreztem magam.
De és közben még énekeltél is.
Igen, addig nem féltem, amíg énekeltem, utána kezdődött a nehez, amikor már nem lett.
De ez hogy ment, hogy egyszerre csak Szente Vajk rendező, vagy a koreográfus, vagy nem tudom ki, azt mondta, hogy föl kéne menni a nem tudom hány méter magasra, bocsika.
Igen, hát
ugye
a Vajk hozta a nála már bejáratott reptető csapatot, és...
Ja,
és
így van neki egy külön reptető
így
csapat.
Van, igen. Ők,
és akkor már főszereplőnő csak repül egyet.
Hát muszáj, darabban megvan
és
írva.
És mi ezt hogy mondta meg neked?
Hát erre már nem emlékszem, de... De. Hát mondta, hogy ebben neki is van tapasztalata, ez megtanulható, bízzak azokban az emberekben, akiket idehoz, és velem dolgozni fognak, és hát igyekezett tényleg a bizalom csiráját elültetni benne.
És hogy ment, hogy először fölhúztak, nem olyan hú, de magasra,
igen,
aztán emelték
igen,
a tétet.
Igen, volt hozzászoktatási szakasz, igen.
És te meg?
Hát én először jajongtam, sikítoztam, volt ott minden. Már az összes korrepetitor kipróbálta, hogy jaj, de jó játék ez.
Ja, hogy ők meg élvezték.
Igen, nekem tovább tartott, de mondom, tehát tényleg a színpadért én nagyon sok mindenre képes vagyok, és hajlandó, mert szeretném, hogy a néző a legjobbat, a legizgalmasabbat, a legérthetőbb változatot kapja abból a darabból, amit éppen színre viszünk.
És miért ezt tetted fel a Facebook oldalod vezető agyát? Kitehetted volna, hogy jó, éneklet Pamina,
hát amikor
Valáshullála, értem.
Az nem olyan látványos.
Hogy gondoltam, ez volt a legnagyobb.
Igen, amikor ezt kitettem, akkor éppen ez volt a legnagyobb trúváj talán, ami ilyen színpadi jelenség volt, és jól mutat, hogy szárnyalok, és megyek, és haladok, és tulajdonképpen egy mozgásban levést
ilyen,
mutat.
Igen, hogy ez egy átvitt értelme vett repülés.
Igen, tehát ezt
a
lehet
saját
szimbolikusan
magad számára
is felfogni.
Aha,
igen.
Értem, és tényleg igen. Repülsz.
Hát azóta egyre jobb szerepekben repülök, igen, mert ugye most már a Traviátát 2 évadban is énekelhettem.
Arra régóta fájt a fogad, nem
igen,
a Violettára.
Igen, de azt hiszem, hogy a legjobb korért utol.
De
tehát
ez
nem
egyébként
baj, hogy, nem
hogy ment, hogy mondtad különböző interjúkban, jó, de szeretném a Violettát, hogy egyszerre csak na tessék.
Mondtam, de nem hiszem, hogy ezért kaptam, hanem talán elkezdte úgy látni a vezetőség, hogy azért most már megyek bele a korba, érek meg a feladatra, és akkor talán elhitték, hogy meg lehet vele bízni.
Hát azt én kukkortam, ha kimondhatom, hogy 20 éve vagy te az operaháznál.
Igen, igen, mert 2004-ben kerültem oda opera stúdiósként, úgyhogy ez most idén volt 20 éve valóban.
És a Violetta, az attól mitől értél meg arra?
Hát... fizikálisan is, és hangban is, és tudatosságban is.
Na szálazzuk szét. Fizikálisan mi kell hozzá?
Hát ugye az állóképesség, ez egy hosszú szerep, és hozzá kell edződni. Amire egyébként külön treníroznom kellett magam, hiszen azt megelőzően fél évig szinte semmi munkám nem volt. Úgyhogy ezt én...
Nem, miért nem?
Mert így jött ki. Ugye az operaházban pont akkor az őszi fél évben voltak az egyéb feladataim, és koncert lehetőség sem túl sok jutott. Talán annyi volt, hogy a Wagner napok akkor állhattam be Voglindének a Rajna kincsébe, meg az Istenek alkonyában. Ez előzte meg a júliusi traviátákat júniusban, úgyhogy akkor legalább éreztem egy kis színpadot a lábam alatt, de tavasszal csak az volt, hogy tudatosan készültem a szerepre, heti kétszer jártam korrepetícióra, otthon is gyakoroltam, és tehát próbáltam azokat a körülményeket megteremteni otthon is, hogy dolgozni kell, és hát sportolók vagyunk, testünkkel dolgozunk, tehát karban kell tartani.
Na és lelkileg, meg egyébként?
Hát lelkileg nyilván elolvastam a Dumas könyvet.
Jó. Hát azt megnéztem néhány felvételt. Se tudtad volna olvasni.
Akkor mást értek be meg belőle, mint most.
Egyébként én ezeket nem mindig értem, ez a hú, de megérett. Uh-huh. Ugye te elmondod valahol, hogy te ugye tanárszakon, énektanárszakon voltál.
Ének művészveszőkötője tanár, igen.
Igen, a Zeneakadémián, és hogy megfordult a fejedbe, hogy átmenjél opera szakra, mert vonzott Kovalik Balázs, aki akkor még ottan volt osztályfőnök, és Sziklai Erika, aki neked ott volt a mestered, az leveszi tőle, hogy hát ehhez még nem vagy érett.
Igen, ő ezt hangilag gondolta, tehát hogy nem bírnám hangilag azt a leterhelést, amit...
Na, de hát oda is tanulni megy még az ember, hát majd
belejössz, csak ott
szóval
sokkal nagyobb anyagot.
Tehát nem értem, uh-huh. hogy erre...
Mert ott meg kell tanulni egy csomó áriát, meg több szerepet is egy fél éven belül, tehát hogy nagyobb anyagot kell megtanulni, mint az 5 éves énekművészképzésben, és tehát ez fizikai hangi leterheltséget okoz, és hogyha még valakinek nem elég jó a támasz, nem elég jó a technikája, akkor
a
hát lereked. Igen. Aha. És talán ő ezt így gondolta.
És másrésztről egyébként... Igaza volt?
Hát... Lehet, nem feltétlenül.
Na, ezek szerint nem.
Attól függ, hogy milyen feladatot kaptam volna. Igen, mondjuk amelyik osztályba kerültem volna, ott elég sokan voltak, tehát elaprózódott azért az énekelni való, úgyhogy lehet, hogy nem lett volna belőle így nagy baj. De ami még engem akkor visszatartott, tehát nem mertem levetkőzni lelkileg, igen, tehát lelkileg nem mertem volna levetkezni, tehát hallottam, hogy ott, hogy tényleg boncolgatják belülről az embert egy ilyen szakon, és nehogy Isten színpadi csókra is sor kerül, ezektől egy picit
akkor
még tartottam. Hát nem tudom, de valahogy akkor még olyan kis polgárian álltam ehhez a kérdéshez, úgyhogy... Aztán így végül is én ebbe fokozatosan kerültem bele, később az Opera Stúdió, meg az apró.
De állítólag kérdezgetted, akik valaha oda jártak, hogy hú, és akkor ott mi volt, és
hát
mit
persze,
mondott a Kovalik?
Aztán megbántam ezt, igen, mikor már úgy a színpadon voltam, hogy azért lehet, hogy nem ártott volna felszedni ezt-azt egy ilyen opera szakon, és akkor valóban például Brecz Gábort kérdeztem, hogy és mi volt az eszenciája annak, amit ti ott csináltatok.
És mi volt?
A miért, hogy a miértre keresd mindig a választ, hogyha egy szerepre készülsz, hogy mit miért tesz a színpadon a szereplő.
De te nem jó. Vagy az a lefut rábú opera énekes, aki beáll a sugójuk elé.
Hát nem. Nem.
Tehát te azért mozogsz rendesen, meg színészileg is oda teszed.
Nem, de amíg ezt nem tapasztaltam meg, addig nem tudtam, hogy elméleti oldalról hogyan közelítsem a dolgokat, és aztán nekem végül is az Oscar szerepe az Állarcos Bálon 2005-ben, az volt egy olyan...
Ja, az egy apró, de az is lehet mozgékony.
Hát igen, de az egy közép szerep, azért van két áriája, együttesben énekel, jön, megy, és ráadásul fiú karaktert kell megformázni, és nekem, tehát az volt egy olyan élmény, ahol rájöttem, hogy jé, a színpad való nekem. Tehát, hogy nem csak a koncert színpad, hanem a színházi színpad is, és a tanároktól, ismerősöktől, barátoktól is az a visszajelzés érkezett, hogy színpadot ér a talpad, akkor te élni kezdesz. Úgyhogy innentől már bátrabb voltam.
Na, és akkor mik voltak még a fokozatok, amikor elkezdted úgy érezni, hogy... És mi az, ami még nincs meg? Tehát mit szeretnél még? Hú, nagy, a legnagyobb Wagner hősnök, vagy mi?
Á, nem. Hát csak is, ami a hangom... amit a hangom bír, hát azért tudjuk, hogy van egy csomó olyan szoprán szerep, ami alatt annyira vaskos a zenekar, hogy ahhoz egy nagyobb korpuszra van szükség, de mindenképp, tehát még
terjed?
Vannak, hát még egy-két Puccini beleférne, még egy Tatjana Csajkovszkitól, vagy nem tudom, Pelléas és Mélizan Debussy-től, vagy épp most kezdek így ezen gondolkodni, hogy mi mindent, mert az utóbbi egy évben elég sokat változott a hangom, mert egy új mesterrel kezdtem dolgozni, Jelesül Kálmándi Mihállyal, és az a...
Eddig ugye
Wiedemann Bettivel dolgoztam nagyon-nagyon sokáig.
Miért cserélődött?
Nem cserélődött igazából, csak... A Misivel már sok koncerten énekeltünk együtt, ahol mindig mondott ezt azt, és lehetőségem volt a koncerten kipróbálni adott darabon belül.
Mondott?
Hát például, hogy egy magasságnak hogy fussak neki, mit csináljak technikailag hogy? Előtte. hogy gondoljam azt, hogy egy nagy szekunddal lejjebb indulok, és abból nyitok rá. És akkor ezt kipróbáltam, és működött. És volt több ilyen kis momentum is, de ez már évekkel ezelőtt kezdődött, és aztán tavaly pont így egy évvel ezelőtt novemberben volt egy olyan szabadabb időszak, amikor azt mondtam, hogy gyere Misi, meg akkor próbáljuk ki egymást, hogy mi történik, hogyha elkezdesz velem foglalkozni, és tényleg 2-3 alkalom után már kezdtem tudni beépíteni azokat a gyakorlati tanácsokat, amiket tőle kapok, és mikor jött a Domingo decemberben, azon a koncerten már úgy éreztem, hogy hú, ez nagyon jó lesz nekem, hogyha ezt még csináljuk.
Egyébként szerintem egy normál néző el nem tudja képzelni, hogy miért kell egy opera énekesnek az élete végéig énekelni, tanulni kvázi. Szóval, hogy mi történik ott?
Tulajdonképpen...
Hát végül is megtanultál énekelni.
Hát valahogy meg, de annyiféleképpen lehet énekelni.
Szóval, hogy mi megy ez, mennyi ez, heti egy-két alkalom?
Igen, vagy két hetente, ahogy éppen ráérünk, tehát azért ez már nem ilyen iskolai keretek között konkrétan szabad dolog, hanem te mikor próbálsz, én mikor próbálok, és akkor hol van egy szabad délelőtt. Azért lehet az életünk végéig tanulni, mert egyszerűen kiaknázhatatlan az, ami a testünkben van. Mindig vannak újabb nüanszok és újabb felismerések, amivel még gazdagítani lehet, vagy a hangszint, vagy a technikai tudás birtokában a dinamikákat árnyalni egy művön belül. És itt most tulajdonképpen a hangszínem az, ami egy kicsit melegebb tónust kapott, több mélységet, több mély rezonanciát, mellkas rezonanciát tudok belevinni a szerepekbe, és ennek köszönhetően tudtam a Desdemónára is igent mondani szeptember vége fele, mikor megkerestek, mert ha korábban merült volna fel ez a kérdés, akkor nem mondtam volna rá, mert úgy éreztem, hogy a mély regisztert azt nem tudom végigvinni, hiszen nem elég, ha csak fejben szólal meg a hang, és most már úgy érzem, hogy egy teljesebb hangadás birtokában vagyok. Tehát, hogy ezzel nyílnak újabb szerepek felé utak.
Mert hogy ez a Desdemona, ez tulajdonképpen nem volt benne eredetileg a táncrendedben.
Pontosan,
tehát, hogy valaki
igen.
helyette igen. beálltál. Nem?
Igen, igen, ez így történt. Ugye Kolonics Klári mondta le az előadásait.
Nem
egyéb elfoglaltságai miatt kényszerült erre. Operaháziak is tartoztak ebbe, amivel nem tudták végül is kényelmesen, vagy hogy mondjam, ideálisan összeegyeztetni a próbákat és a felkészülődési időszakot, és hát egy igényes ember nyilván ilyenkor azt mondja, hogy ha nem tudok abban a minőségben felkészülni egy szerepre, ahogyan én azt elképzeltem, akkor inkább nemet mondok, és majd következő alkalommal.
És akkor ez hogy néz ki, hogy fölhívó Kovács Szilveszter, hogy ugye már orsolja, most itt lenne ez a lehetőség.
Hát a titkárságról kerestek meg, és elmondták a kondíciókat, hogy hányadikán kezdődnek a próbák, mikor lennének az előadásaim, akkor ezeket átgondoltam, hogy belefér az életünkbe.
De még ilyenkor egy adminisztrátor nő hív föl, vagy?
Hát a művészeti titkárság, ők azért nem is egyszerű adminisztrátorok, benne vannak ők is rendesen a színház sűrűjében. És hát ahogy így beszélgettünk, és hangosan, közösen gondolkoztunk, hogy hogyan jönne ez ki időben, akkor nem mellesleg megjegyezték, hogy és Hosszék ura lesz a partnered, vagy lenne, ha igent mondasz. Úgyhogy akkor egyből azt mondtam, hogy akkor minden követ megmozgatok, és ez bele fog férni.
Mit kellett megmozgatni?
Otthon a család életét, hogy kicsit kevesebb figyelem hárult rájuk, illetve hogy éneklés kísérete mellett kellett ebédelniük, vacsorázniuk, mert a nappaliban szeretek gyakorolni, ahol az étkező is van, és hát ezt kellett nekik tűrniük másfél-két héten keresztül.
Dehogy ők ebédeltek, te meg közben nyomtad?
Hát igen, igen.
Így, és közben akár tálaltad ki a kaját?
Hát azt nem, ki kellett szolgálni magukat, de el kellett szenvedni, hogy én most gyakorolok, mert tudom én, 3 hónap helyett 2 hét alatt kellett a testemet is beedzeni a szerepre, tehát beültetni a szerepet a testbe, nem csak a hangokat megtanulni. Azt, hogy teljes hangon kellett gyakorolnom, tehát amint tudtam a dallamot, akkor már a memorizálás részt is igyekeztem teljes hangon végezni.
De a tested beedzése.
Ez jelenti azt, hogy tehát nem csak dudorászva tanulom és magolom a szöveget, meg a zenét, meg ütöm a ritmust, hanem mintha már a színpadon lennék, tehát hogy azzal a hangerővel kellett gyakorolni, hogy a hátizmaim, a bordaközizmok, a minden föl legyen készülve arra, hogy bírjam fizikálisan, mentálisan pedig ugye úgy bírjam, hogy a rendpróbák is másfél hét alatt zajlottak le, tehát nem volt arra nagyon idő, hogy a próbán rögzüljön a szerep, hanem nagyon automatikusra kellett már a fejemben beültetni mindent, hogy rövid idő alatt a rendezést is magamévá tehessem.
Aha, értem. Láttam egy kis videót.
Igen.
Ahol ott bemutatod a nagy érdeműnek, hogy milyen is a te öltözöd, és hogy mik a ilyen megrögzött rigorájáid, ez az, hogy te mindig viszel be magaddal a kottát. Miért azt más nem csinálja? Mert ezt úgy mondtad, hogy
nem mindenki,
mintha ez ilyen furcsaság lenne, hogy te mindig beviszed a darabnak a kottáját, és legalább az első szólamot azt úgy átnézed, és van benne egy zongora is. Egyébként ez minden ilyen operaházi öltözőben van egy zongora?
A legtöbben, nem mindegyikben, de a legtöbben, igen. És ez külföldön is így van, tapasztaltam, akkor, hogyha más nem, egy szintetizátort beraknak.
Tényleg?
Igen, igen.
És akkor így lepötyöksz magad, megadod magadnak a hangot, és akkor elkezded. Azt is teljes erővel? Akkor?
Hát természetesen, mert akkor annak ott meg kell szólalni, le kell, hogy jöjjön a hangszalagról az étel, mondjuk, amit előtte ettem, hogy énekelni
bírjak. Ja, azt is mondtad, hogy előtte, hogy te veszel magadnak előtte kaját, piát.
Így van.
Mert hogy a szünetben már ott az egész kórus,
akkor
és nem lehet odaférni.
Igen, igen.
De te tudsz, mert vannak ilyen rigójái, hogy fellépés előtt nem eszik.
Igen, van, aki nem. Igen.
De te ellenben
én az a verzió
viszont,
vagyok, aki csak akkor tud énekelni, ha jól lakott előtte.
Te belaksz előtte. Aha.
Igen, igen, igen.
Nem mondom. Na, mi van még? Beénekelsz, azt nyilván mindenki csinálja,
Hát ugye kell sminkelni, kell a fodrásztárba menni, a hajat elkészíteni, a sminkbe van, hogyha rosszabb napom van, akkor megkérem a fodrászt, hogy nézze rá, javítsa ki, ha kicsit ideges voltam, vagy nem volt türelmem hozzá. Hát, amit én még megmutattam ebben a kis filmben, ugye ez egy körömlak volt, hogy ott szoktam kilakkozni pár perccel kezdés előtt, és akkor az szép, és így jól sikerül.
Mert hogy te nem használsz. Én amúgy
nem, igen. Ha meg előbb lakkozom ki, akkor lemosogatom, letakarítom, tehát hogy az ugye a legegyszerűbb, hogy ott gyorsan felkenem. Hát igen, azt nyilván nem beszéltem mindenről, de elég sok mindent érintettünk, azt hiszem, azon a kis felvételen, hogy skálázás, minkelés, evés, kis illatot teszek magamra.
Tényleg?
Dezodorát, de mindenki dezodorát természetesen, tehát hogy azért itt test közelben játszunk egymással. Úgyhogy ez is fontos, hogy hogyan érkezünk oda.
Ez egyébként nem probléma, hogy jön egy ilyen világsztár, és végül is át kell ölelni, vagy legalábbis csokorozást kell imitálni, meg ilyenek.
Hát ez tud probléma is lenni, ha nem passzol a két ember. Mi most eléggé passzoltunk, azt hiszem, tehát így az első próbán ez látszott, hogy működni fog, kémiailag összeillünk, úgyhogy ez szerencsés találkozás volt, hogy nem feszélyezte egyikünket se a másik, vagy nem zavarta.
Az, hogy itt van köztetek egy, tehát, hogy egy eszelős korkülönbség, amit a nézők többsége, ha jó a szerep, akkor tehát, hogy jók a énekesek, elfogad. De hát azért a kura mégiscsak már, azt hiszem, 61 éves volt, egy olyan jágó, aki szerintem 70, ami első ízére akár lehetne röhelyes is. A kurának már hasa is van, úgy rendesen.
Szóval, egy 40 évesnek is lehet.
40 évesnek is lehet, hogy ezek nem problémák, egy kicsit sem. Tehát, hogy mindent rögtön el lehet fogadni, mert aztán a kura, hát olyan erőteljes színészileg, hát egy ilyen ősbölény, egy őserő.
Igen.
Hogy ez tulajdonképpen mindent hitelesít, mert először kijön, és azt mondja, hogy jaj, ő az Otelló, na jó, persze nem, ő a József kura világsztár, közben jött, mert ő azért lehető, mert hogy ő a világsztár. És aztán ezt az ember elfelejti, szerencsés esetben.
Igen.
És van, amikor meg így marad, hogy ugyan már 200 kilós Mimi a bohém életben tüdőbajosan, nem, ezt nem hiszem. Tehát van, amikor így marad.
Hát van. Tehát, hogy... Igen, de nem, mert José az egy olyan jó kiállású férfi, tehát rajta nem érződik azért ez a kor, meg 61 az még nem is annyira sok, azt hiszem. Tehát, hogy jól is tartja magát.
Én már örülnék neki.
Jól is tartja magát, és így nem éreztem azt, hogy egy nagypapával állok egy színpadon pedig, de mert van egy éves kis unokája már, úgyhogy ugye ő fiatalon házasodott, és fiatalon jöttek.
Gyerekeid nézik a mamát?
Igen, eljöttek megnézni, bár először vaciláltunk, 14 és 17 évesek.
Hát azt már lehet.
Igen, de vaciláltunk azért, hogy ez tényleg egy erőszakos gyilkosság a végén, hogy az nem érinti-e őket rosszul, és a kislányt fel is készítettem, mert magyaráztam neki, hogy figyelj, mikor az a pont van, hogy azután akkor csúk be a szemed, és hallgassd azt a rémisztő zenét, és a vége akkor kinyithatod. De azt mondta végül is, hogy nem csukta be a szemét, mert kíváncsi volt, meg akarta nézni, és nem gyötörte meg
hát
őket.
Ez már nem az akkor, amikor az a 3-4 évesennek azt gondolja,
nem,
hogy megölik a mamát, de hát azért ez már csak nem az akkor.
Nem, de mégis mikor először mondtam nekik, hogy figyú, ez lesz, akartok jönni, akkor azt mondták, hogy nem. De aztán rábeszéltem őket, hogy azért gyertek, csak mégiscsak nem lehet olyan rossz dolog azt egy világsztárral látni anyátokat egy színpadon, és ugye hátra is jöttek gratulálni, és Hoszéval is találkoztak, és akkor ő meg jó pofa volt, kérdezte tőlük, hogy ugye ugye szépen öltem meg anyátokat, ugye nem bánjátok. Úgyhogy.
Férjed civil?
Igen.
Mit csinál?
Ő közlekedésmérnök alapból egy multicégnél
dolgozik. De
Igen. Ő is ott volt, látta, tetszett.
Hát nyilván, jött a gyere. Opera kedvelő egyébként?
De igen, meg zenekedvelő. Ugye általában a kultúra és a könyvek az nagy szerelem nála.
Na, hova futhat ki a te pályád?
Hát ezt meglátjuk. Mondom, én most...
De
én
vannak még ilyen szerepek, mint amit, hogy a Violettát nagyon akarnád, van még ilyen?
Igen, nagyon-nagyon, ezekről még nem merek igazán beszélni, tehát ugye érintettem, hogy még néhány Puccinit, még a Csajkovszki Tatjána, mert ezeken pont a következő hetekben szeretnék egy kicsit, most, hogy így felszabadultam a nyomás alól, gondolkodni és belekóstolni, kipróbálni a hangomon, hogy mi az, amiről álmodhatok.
De ilyenkor, hogy mondjam, lehet szólni azon a bizonyos művészeti titkárságot?
Hát több szólni mindig hogy lehet.
Hogy én otthon most ezt kipróbáltam, és szerintem nekem nem tudom, mi menne.
Ezt érdemes jelezni. Igen? De szerintem ezt mindenki csinálja.
Igen,
hogy
tényleg?
Meg
hát, hogy kvázi ajánlkozik, hogy nekem ez, aztán vagy elfogadják,
igen,
vagy
hát
koppan.
Ez úgy van, hogy le lehet adni egy repertoár listát, és akkor, hogyha...
Ja, hogy le lehet adni,
hát miért ne lehetett egy e-mailt bármikor lehet írni. És,
de hogy ilyen szempontból
aztán, hogy ezzel mennyire
nem
foglalkoznak.
Nem vagytok szégyelős, vagy nem...
De nem tudom más, hogy csinálja. Én ezt néha ráveszem
adat.
Magamat, és igen. Aha. De egyébként korábban volt is, aki kérte, volt olyan művészeti főtitkár, aki kérte, hogy adjunk le repertoárt. Tehát ez nem tőlem jött.
Aha,
ez az ötlet.
Értem.
De aztán... Volt olyan is, hogy beszélgettünk szerepekről, és akkor az volt a válasz, hogy hát ezt most nem fogjuk még évekig játszani, ezt a darabot. Tehát nem is azért, mert mondjuk engem nem akarnak benne, hanem magát a darabot nem akarja a ház játszani, akkor én hiába szeretném ezt énekelni, akkor kell rá majd másik fórumot találni, hogy ahol kiadhatom magamból, és nem viszem el a sírba.
És tanítasz is.
Igen, igen, ez egy új dolog az életemben.
Mennyire új?
Nagyon. Szeptemberben kezdtem a Debreceni Egyetemen óraadóként.
És mit tanítasz?
Heti rendszerességgel megyek le. Éneklést és
megadom
művészetet. Tehát azt tanítom, amit csinálok. Úgyhogy van 4 szopránom, és velük dolgozunk.
És akkor, úgy alapjába véve, rendben
hát
van,
most így
érzed,
el vagyok látva rendesen feladattal, mert a kettő együtt azért nem olyan könnyű, fárasztó ez a távolság is, ugye, hogy utazni kell reggel, este, késő jövök haza, akkor másnap egy kicsit éledezek, még ébredezek, töltődöm fel újra, hogy tudjam azt a fajta munkát végezni, ami a színpadhoz kell, mert a kettő azért teljesen más. Úgyhogy most ennek a balanszírozásával voltam elfoglalva így szeptember-októberbe, és most már kezd beállni, már úgy érzem, hogy látom, hogy hogyan kell súlyozni, hogy minden jól menjen.
Hát akkor kívánom, hogy minden jól menjen. Köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm szépen.
Adunk egy szignált, és aztán utána jön a kritikai rovatom, például azzal, hogy Gera Zoltán 10 éve halt meg, vagy hogy egy hideg pincében éppen milyen színházat csinálnak.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a művészbejárót a kritikai rovatommal, és először Gera Zoltánról beszélek, aki 10 éve halt meg, és én nagyon-nagyon remélem, hogy még sokan emlékeznek rá. Ugye a kis szerepek nagy művésze volt, ő Kossuth díjat is kapott, sőt, élete vége felé még a Nemzet színésze is lett. Lehet, hogy a legtöbben a Tenkes kapitányából emlékeznek rá. Dudva úr, a Kocsmáros volt, egy isteni figura, de hát ő mindig isteni figura volt, egy nagyon jellegzetes karakter, aki hát, hogy mondjam, kicsit nehezen került a pályára, pedig úgy volt, hogy ez nagyon könnyen megy neki, hát hiszen Hosszú Zoltán volt a papája, aki maga is színész volt, és elhelyezte a Belvárosi Színházban. És történt egy kis baki, hogy jött szembe az igazgatóval, és ők megemelték a kalapjukat, és hát ezt nem tette Gera Zoltán, ifjonti évvel ezt nem tartotta fontosnak, de viszont a papája ezt annyira felháborítónak gondolta, hogy a saját fiát emiatt kirúgatta a színházból, és hát ugye a polgári jó ízlés, és jól neveltség, és jól öltözöttség, ami aztán mind megvolt Geránál, az 50-es, 60-as években egyaránt, amikor ez nem volt divat, ő választékosan öltözött, választékosan beszélt, több nyelven is beszélt, ugye például először kémkedéssel is vádolták, mert hogy bejárt a British Council könyvtárába, aztán hát lett még egy baj, de ez már később volt. A háború után volt ez, de hát a háború előtt aztán ő leginkább egy ideig a Rév István féle nemzeti bábjáték színben dolgozott, ez volt az első hát ilyen repertoár rendszerben működő bábszínház az országban, és Rév Istvánt tekintette ő a leginkább a mesterének, aki egyébként a saját költségén még az orrát is megműtette, hogy ne legyenek olyan nazális hangjai, de hát kikupálódott sok tekintetben a bábszínházban. Megtanulta például, hogy egy-egy mozdulatnak micsoda jelentősége tud lenni, és aztán később foglalkozott pantomimmel is, tehát Dresdába is kiment tanulni. És Londonba is szeretett volna ugye kimenni tanulni, méghozzá John Gielgudhoz, aki hát ugye az egyik leghíresebb Shakespeare színész volt. Ugye ő hosszú ideig emiatt a kémkedési história miatt is ő nagyon ilyen incifinci szerepeket kapott, és akkor is a Vígszínházban volt két ilyen majdnem, hogy statiszta szerepe, és erre hivatkozva nem engedték ki őt, mert hogy hát nem fognak beugrani helyette, nem lehet. És akkor ő bepipult, és írt ki Londonba egy levelet, azzal a szövege, hogy a tetű kommunisták, hát nem, a tetű kommunisták nem engedik ki. Na, hát ez az az időszak volt, amikor a levelet főbontották, meglátták, beperelték ugye valami államellenes igazgatásszerűséggel, és mondtak is rá 9 hónap börtönt, 6-ot ebből le is ült, de ugye ezt se akarta vesztesként, ez nagyon jellemző volt rá, ez a pozitív életszemlélet, meg egy fanyar, ilyen fanyar humor, gunyoros, epés, stb., hogy elkezdett még a börtönbe bevonulás előtt jógát, val foglalkozni, vagy ilyen lehet, hogy nem is jóga volt ez, hanem valami keleti filozófia, ami testmozgással is jár. Tehát, hogy ezzel lekösse magát a börtönbe, ahogy hát persze a nyelv tanulással is, és ott is szórakoztat az embereket, tehát, hogy mondjuk reggeli tornánál például hát eljátszotta a közlekedési rendőrkar mozdulatait, amíg a smasszerek nem néztek oda, és amikor visszafordultak, akkor itt a bajt, és persze mindenki röhögött, smasszerek meg nem tudták, hogy mi a fenén röhögött. Ugye került aztán, hogy utána a mikroszkóp színpadra nem nagyon érezte ott jól magát, ez a kabarét nem érezte a sajátjának, pedig hát egy rakat jó dolgot csinált ebben a műfajban is. Radnóti Színház, szóval volt minden, tévében is volt sok minden, legutoljára talán én legalábbis azt hiszem ebben láttam utoljára a megboldogult Tivoli Színházban, ugye Budapesti Kamara, a Spiró Györgynek a Honderű című darabjában, ahol hát Töröcsik Marival, Halman Péterrel, Sinkó Lászlóval játszott együtt, ugye egy ilyen Pukánszki nevű értelmiségi figurát alakított meg lehetősen hitelesen, és aztán volt egy pont, amikor ő úgy döntött, hogy elég sokáig élt, ha jól rémlik, 92 éves koráig, és már egészen a vége felé lett a nemzet színésze, de úgy halála előtt talán 7 évvel döntött úgy, hogy hát ő ezt már nem tudja olyan igazán jól csinálni, ahogy szeretné, és abbahagyta a pályát, és akkor élt a második feleségével Budán, akivel hát nagyon össze voltak forva, és hát az történt, hogy hát amikor meghalt, akkor a felesége hát egy nap utána ment, és akkor tulajdonképpen egy napon is egyszerre temették el őket. Nagyon imádták egymást, ez úgy tetszik, egy kicsit egy ilyen öregkori Rómeó és Júlia történet volt. Én nagyon kedveltem őt, és tényleg pár percben is úgy bele tudott sűríteni egy életet, hogy az egész személyiség és hát teljes karakter volt. Na, nézzük meg a Radnóti Színházban a Bolondok táncát. Lev Birinszky írta, és hát azt képzeljék el, hogy ez annak idején akkora nagy szám volt, hogy egyszerre 10 helyen mutatták be, de egy nap. Tehát, hogy Bécsben ugyanúgy, mint Berlinben vagy Prágában, tehát, hogy ez 1912. szeptember 28-án egy napon bemutatták, és egy év múlva már New Yorkban is ott volt, sőt, itt Budapesten a Nemzeti Színházban is itt volt a darab, ami 1905-ben játszódik, az orosz forradalom idején, és annak egy ilyen egészen gyilkos szatirája, nem csak annak, hanem tulajdonképpen az egész világnak. Tehát ez úgy jól kiosztja a világot, baloldaliakat, jobboldaliakat, politikusokat, hivatalnokokat, hatalmaskodókat, de akár a parasztokat is, tehát a lentlévőket tulajdonképpen ugyanúgy. Magyarul arról regél, hogy hát alapos reparálásra szorul bizony ez a világ, és hogy tulajdonképpen nincsenek benne győztesek, csupa ilyen mitugrász fickó van, aki vagy túltolja a forradalmiságot, és ilyen begógyizik attól, amit akar, vagy olyan figura, mint hát itt a főszereplő, a kormányzó, akit László Zsolt alakít, aki hát valami eszméletlenül korrupt. Ugye úgy is kezdődik a Sevesén Aba által rendezett előadás, hogy hát ilyen néma film burleszerűen, hogy jön be, és ilyen cserepes virágokba dugdossa az elharácsolt közpénzt, és akkor alatta ilyen nagyon találó zene szól, ugye Cári Tibor, aki Sebestyén Abához, annak a munkájhoz rendszeresen szerez zenét, és itt egy harmonikás, tulajdonképpen egy szál harmonikás van, aki bejön a színpadra is, tehát ott is megjelenik, az úgy a jelenetek egy jelentős részében ott van tulajdonképpen zenével is. Ez egy sok-sok szereplős darab, ahol minden van. Állati jók a karakterek, tehát, hogy van ugye a kormányzónak Tóth Ildikó játsza például egy kissé elhanyagolt felesége, aki azért erőteljesen ráhajt egy forradalmára, Simon Zoltán adja, ugye 10 évig, én nem tudom, hogy most eljöttem a Miskolci Színházból, vagy ez csak vendégszereplés, de most itt van egy egészen kiváló színész, és hát van benne bűnbak, egy zsidó kereskedő, és minden, amit el tudnak képzelni, valószínű, hogy azért lehetett ennek a darabnak ilyen egészen óriási sikere, mert remekek a karakterek. Tehát, hogy tulajdonképpen jutalomjáték szerű ez a színészek számára, és szélsőségeket játszhatnak el. Ugye a Sebestyén Ava is nagyon tudja, hogy egyszerre fájdalmas, amit rendez, és ugyanakkor nagyon mulatságos, és veszettről helyes, és tulajdonképpen a hidegből melegbe, meg oda-vissza rántogat minket, és ez most is így van, és közben tobzódnak a figurák, akik ilyen mozgás alakzatokba is rendeződnek, és ez az alakzatok is nagyon jellemzőek rá, ugye az alaptörténet az, hogy ez egy porfészek, egy kisváros, ahol hát tulajdonképpen igazából nem történik semmi, forradalom sincs ám nagyon, bár vannak, akik szervezkednek, és a kormányzó Hát azt akarja, hogy legyen némi mozgolódás, hogy a mozgolódás ellen szánt, letörésére szánt pénzt, azt ugye ő elsibolhassa, és ezért tulajdonképpen hát fölbérel úgymond forradalmárokat, hogy hát keltsék a forradalomnak a látszaktát, és akkor mindenki iszonyúan korrupt, és senki nem szimpatikus. Martin Márta játszik például ennek a kormányzónak, tehát egy hivatalnoknőt, aki hát ugyanúgy hát a pénzre hajt, és tulajdonképpen mindenki egy kicsit meg van gágyulva, és ilyen nem is tudom, ez az egész kicsit már-már ilyen kabaréba hajt, ilyen nagyon erőteljes vásáriságba, ugye, tehát, hogy ilyen éles szatíra, miközben ott van, hogy hát a hatalmasok tulajdonképpen leuralnak minket, de mi se csinálunk semmit ez ellen, és hát mi is megérdemeljük éppen ezért a magunkét. Rengeteget lehet röhögni, de az emberben azért, hogy mondjam, hát időnként megáll az ütő, mert meglehetősen találó mondatok hangzanak el, amik olykor akár dermesztően is hatnak. No, hát akkor menjünk tovább, és véletlenül jön össze, hogy az Ítélet halál című produkció az szintén hát a 20. századi elejé Oroszországban játszódik, és megint csak arról szól, hogy van egy rakat elnyomott ember, és a többség nem tesz semmit, és ők már annyira szegények, meg annyira elegük van mindenből, hogy hát meg akarják ölni a minisztert. És hát ez nem sikerül. És mindannyiukat halálra ítélik. Leonid Andrejevnek a regénye a Hét akasztott ember nyomán készült az adaptáció, és az Apertura színháznak a produkciója. Ők ugye hát egy ilyen nagyon erőteljes színészekkel rendelkező társulat. Most a leginkább szellemi meghatározójuk a Benkó Bence is látható a színpadon is, ugye a Hét akasztott ember nyomán az Ítélet halál című produkcióban. Az egyik része a színházteremben játszódik, és a másik része pedig az alatta lévő pincehelyiségekben, hogy átérezhet sük azt, hogy ezek a bebörtönzött és halálra váró emberek mit éreznek. A közönséget három részre osztják, és tulajdonképpen minden jelenetet háromszor lejátszanak, úgyhogy vándorolni kell a különböző helységek között, és áthallatszanak bizonyos üvöltések, sikongások, totális kikészülések, és átérezhetjük a nyírkos, hideg bezártságot, ezt a totálisan rideg valóságot, és tulajdonképpen ilyen a Hét halálra ítéltnek a monológizálását látjuk abszolút test közelből, és hozzájuk időnként bebe jön, ugyanazok a színészek alakítják kvázi a mellékszereplőket is, akiknek van egy, hogy úgy mondjam, nagy monológjuk, hogy akkor bejön egy orvos, vagy egy hozzátartozó, és hát akkor mi történik? Hát, hogy mondjam, itt is megmutatkozik a kemény valóság, a totális elnyomottság, és az, hogy tulajdonképpen bárkivel bármit meg lehet csinálni, tehát, hogy van egy nagyon-nagyon lidérces légkor, Benkó Bencén kívül Béres Miklós, Bosányi Gergely, Formán Bálint, Mayer Irma, Urbán Richard játszanak, és tulajdonképpen már a bejáratnál is vannak ilyen, már eljátszák, hogy tulajdonképpen megyünk egy tárgyalásra, és hogy hát kvázi előírják a feltételeket, hogy hát hogyan is lehet ide belépni. Na, és akkor végezetül, de ahogy mondani szokták, egyáltalán nem utolsó sorban Bálint Andrásnak a Kosztolányi estje. Ugye megszokhattuk, hogy remek ilyen esteket csinál. Kosztolányit is csinált már jó régen, de hát ugyanúgy volt Radnóti, Babics, Márai, Heltai, vagy éppen Szerbantal. És hogy ezek az estek nem a szokványos ilyen irodalmi estek, hogy jön az egyik vers meg regényrészlet a másik után, és akkor következik a következő, hanem ezek portrét rajzolnak valakiről, tehát a művek vagy műrészletek közé abszolút beékelődnek személyes dolgok, szerelmek, viták, vagy hát ugye Kosztolányi esetében például a csúnya vég és a csúnya betegsége, hogy a gyilkos kor miatt már ő, aki hát remekül kommunikált, beszélni sem tudott, és már írásba adogatott ilyen cédulákat, hogy egyáltalán beszélni tudjon, és a hosszú kórházi tortúrák és a teménytelen mennyiségű műtét, és ezt hogy élte át. Deák Kriszta rendezte a produkciót, ami sok tekintetben a halál témakorét járja körül, ami hát érthetően jócskán foglalkoztatta Kosztolányit, és feltehetően valószínűleg foglalkoztatja Bálint Andrást is, aki hihetetlen mennyiségű szöveget mond el flottul, talpig elegánsan, talpig férfiasan, filozófikusan, elmérkedve, elmélyülve, és bámulatos szenvedéllyel, tehát, hogy gyakran tényleg szinte felszikrázik a színpad, ahol ő áll, vagy kicsit mászkál, vagy időnként leül, de folyik benne, belőle a szó, áradnak belőle a gyakran meglehetősen szép szavak és a költészet. Ez egyébként nem hagyom, nem a Radnóti Színházban van, hanem van egy próbatermük az Andrássy úton, és akkor ott látható és hallható, meglehetősen figyelemre méltó este. Hát akkor ennyi fér. Most a művészbejáróba, a hangpultnál most is Túri Lajos Lui ült, akik nézik is az adást, azok számára Laj Viktória kezelte a kamerákat, én pedig változatlanul Bóta Gábor vagyok, és hallgassák meg a híreket is, ahogy remélem szokták, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.